Külföldről aggasztó hírek is érkeztek, és hát a konteók sem ritkák mostanság. A párosújjú patásokat érintő száj és köröm fájás betegségét illetően, és hogy hogyan lehet egyáltalán helyükre tenni a dolgokat, és hogy mi mire figyeljünk oda, akár az erdélyi székelyföldi gazdák. Hát itt van egy szakember a stúdióban, Farkas Schüller István, aki jelenleg végzős, 6. éves az Állatorvosi Egyetemen. Jó reggelt kívánok, szia!
Jó reggelt, szia! Üdvözlöm a hallgatókat.
Hát itt akár sorolhatnám is, hogy mi minden foglalkoztatja mostanság a közvéleményt, különböző korlátozások, rendeletek, stb., hogy akkor hogyan kell megsemmisíteni a beteg állatokat, és egészen változatos a paletta. Azt hiszem, hogy még mielőtt rátérnénk arra, hogy mi is történt az elmúlt napokban, tisztázzuk, hogy akkor hogy is állunk ezzel a vírussal, ezzel a betegséggel, hogy ez micsoda.
Jó, rendben, ezt én is nagyon fontosnak tartom, mert egy dolog sokkal félelmetesebbnek tűnhet akkor, hogyha nem ismerjük azt, ami után megismerkedünk vele, azután sokkal inkább tudunk ellene védekezni, vagy ki tudunk alakítani egy stratégiát. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenki, akit ez a téma érinthet, az tudja, hogy miről van szó. Úgyhogy bele is vágnék röviden. Ugye ez egy vírus, pikornavírusok családja, aftovírus nemzetség, de ez talán nem annyira lényeges. Ami érdekesség virológiai szempontból, bár ilyen részletekben nem szeretnék belemenni, azért sem, mert nem vagyok természetesen virológus, de hogy ennek a vírusnak több szerotípusa van, és a szerotípusokon belül is több típus van, ami azt jelenti, hogy nagyon változatos antigén szerkezettel rendelkezik, és ez nagyon fontos lesz akkor, amikor egy ilyen járványról beszélünk, és amikor meg akarjuk érteni azt, hogy miért azok a stratégiák vannak érvényben, amik érvényben vannak. Ahogy mondtad, erre a hasított körmű állatok érzékenyek, hát itt a házi állatok közül ugye a szarvasmarha, a juh, a kecske, a disznó, ezek a szarvasmarha főfenntartó egyébként, ez szintén egy fontos információ, azért mert a szarvasmarha viszonylag hosszú ideig, akár 2-3 évig is üríthet vírust a fertőződés után, viszont a járványoknak az első szakaszában a sertéseknek nagyon fontos szerepük van, mert a sertés nagyon sok vírus tud üríteni, neki a szervezetéből viszonylag hamar elfogy, úgymond a vírus, de viszont az első szakaszban nagyon sokat tud üríteni, így a járványnak a terjedésébe nagyon nagy szerepet játszott. Tehát ezért az egy jó hír, hogy egyelőre csak szarvasmarha telepeken igazolták a vírusnak a jelenlétét. Ugye ez egy magas ragályozó képességgel rendelkező vírus, tehát gyorsan terjed éppen ezért a járvány, és egy olyan vírus, ami elsősorban a hámsejteket károsítja, éppen ezért a szájon, a lábvégeken, a tőgyön, szarvasmarhánál főleg jelennek meg hólyagos sérülések, majd utána kimaródások keletkeznek, amik felül is fertőződhetnek. Ugye közvéleményben van egyfajta vita arról is, hogy ez egy mennyire veszélyes betegség, feltevődik ez a kérdés. Helytálló és fontos kérdés, és azért is érdekes, mert ugye az elmúlt 50 évben az állatorvosok sem találkoztak itt a mi vidékünkön szerencsére ezzel a vírussal. Európában azért még megjelent, felbukkan ez a vírus néha, de éppen ezért nagyon sokan nem ismerik a közvélemény egyáltalán. Az állatorvosok nyilván tankönyvekből, meg tehát hogy erre mindig hangsúlyt fektetnek az oktatás során, csak azokat a betegséget oktatják, amik épp jelen vannak, hanem mindent, ami esetleg megjelenhet, mert ezt soha nem tudjuk. De hogy ez alapvetően egy nem feltétlen életveszélyes beteg az állatok számára, nem minden állat pusztul bele, ez igaz, tehát ez egy valós dolog, viszont figyelembe kell azt venni, hogy nagyon intenzív állattenyésztés folyik napjainkban, gondolok például itt a tejelő szarvasmarhára, ahol már megjelent a vírus, hogy itt nagyon intenzív fajtákat használunk, amelyek nagyon érzékenyek a betegségekre, és hogyha egy ilyen vírus megjelenik, ami amúgy lehet, hogy nem életveszélyes mondjuk egy vadon élő állatra, egy ilyen intenzív tartáskörülmények között felnőtt és genetikailag a termelésre maximalizált, úgymond maximalizált állatot fertőz meg, annak számára mégiscsak végzetes lehet, mert hogy nem kell feltétlen elpusztuljon a szarvasmarha ahhoz, hogy gyakorlatilag a karrierjének vége legyen, mert hogyha a termelése ellehetetlenül megjelennek a tőgyön ezek a sérülések, az felülfertőződik, tőgyulladás, stb., akkor gyakorlatilag lenullázódott az értéke, és nem egy gyógyítható betegségről beszélünk ilyen szempontból, mert egy vírusos betegség is. Éppen ezért van egy valós veszélye ennek a dolognak.
Amellett, hogy továbbadhatja ezt a fertőzést,
ez
a tejre is kihat, a húsa is.
Persze, a hústermelésre, tejtermelésre egyértelműen kihat, és mondom, nem csak, hogy egy adott időszak alatt csökken a tejtermelés, hanem az állat termelésének a végét jelentheti nagyon sok esetben, hogyha nem is hal bele, mert nem pusztul bele minden állat. Ez evidens, főleg a fiatal állatok, azért azt tudni kell, hogy az újszülött és fiatal állatok körében nagyon magas mortalitás is jelentkezhet. Nyilván ez függ szerotípustól meg, de hogy ezt nem is hagyjuk, tehát a mostani járványban ezt nem tudjuk, hogy hova menne ez a dolog akkor, hogyha hagynak, mert van már egy tudás arról, és van egy stratégia, hogy mit kell ilyenkor tenni, amit állatorvosok, állatszerető emberek, ezt hangsúlyoznám, az állatorvosok az állatokat szeretik, minden állatorvos. Én legalábbis nem találkoztam olyan állatorvossal, aki ne szeretné az állatokat. Ezeket a stratégiákat állatorvosok dolgozták ki. Az állatok és az emberek jólétének az érdekében, és ez nagyon fontos szem előtt tartani, hogy itt nem egyéb cél volt azok előtt. Aztán lehet vitatkozni, vagy lehet ezeken a stratégiákon közben változnak ezek a stratégiák, hogy a tudomány fejlődik, és erre szükség is van. De alapvetően ezeket a stratégiákat járványhelyzetben, amikor krízis van, olyankor nem változtatják. Tehát arra most nem számíthatunk, és azzal most nincs a miért vitatkozni, hogy mi a stratégia, vagy nincs a miért azon gondolkozni, mert most krízis van, most baj van, most nem gondolkozunk, hogy merre kéne menni. Az elmúlt 50 évben egy stratégiát kialakítottunk, kialakítottak azok, akik ezt a területet a legjobban ismerik, és most azt végre kell pontról pontra, minél pontosabban végre kell hajtani, és ebben tud mindenki szerepet játszani.
Ez tehát uniós stratégia, amihez Romániának is tartania kell magát. Most eddig a legtöbbet ugye Németországból indult, mondhatni, januárban, és aztán pedig Magyarország és Szlovákia is érintett lett. Hogy állunk jelenleg, mennyire aggasztó ilyenként, így az országhatárokat sem kíméli, vagy hát semmit nem, hogyha egyszer vírus.
Különösen manapság ugye nem kíméli az országhatárokat, és ebből a szempontból egy nagyon fontos dolog az, hogy a schengeni határok, azok gyakorlatilag Románia és Magyarország között megszűntek, mert ugye beléptünk a Schengenbe, ez az állatmozgásokat azért érinti mindenképpen, ha bár a szabályok nem változtak, de az ellenőrzésnek a módja az a határokon változott, és emiatt még inkább késznek kell lennünk, és még inkább reálisnak érezzük a veszélyt. Senkit nem riogatnék, mert azt tapasztalom a környezetemben, hogy mindenki, aki érintett a témában, az tudatában van, legalábbis annak tudatában van, hogy itt nagy baj is lehet, vagy várhat ránk. Éppen ezért inkább a fele terelném a dolgot, hogy mit tehetünk, mire figyelhetünk oda. Ugye említetted azt, hogy Németországból indult, ez igaz, annyiban kiegészíteném ezt, hogy azt már igazolták, hogy a Magyarországon és a Szlovákiában megjelent vírustörzs az nem azonos, tehát genetikailag más. Ugyanaz a szerotípus, de genetikailag más, mint a Németországban megjelent, Brandenburg környékén jelent meg ott, azt hiszem. Úgyhogy az máshonnan jött be, ennyit tudunk, hogy honnan, arról még nincsen biztos információ. Az biztos, hogy Szlovákia és Magyarország, hát ugye közel is vannak ezek a gócmontok egymáshoz, hogy ugyanaz a vírus, tehát ott a határ az nem szabott. Úgymond az országhatárok nem szabtak határt a vírus terjedésének, ezt tudjuk.
Igen, ami Romániát illeti, itt is voltak már intézkedések felsőbb szinteken, ugye, hogy tilalom van érvényben március 11-től, ez volt 3 héttel ezelőtt, az élőállat és bizonyos állati eredetű termékek Magyarországról és Szlovákiából való behozatalára, aztán enyhítettek ezen a korlátozáson, most éppen ilyen szempontból mi a helyzet?
Én is követtem nyilván a híreket ilyen tekintetben, amennyire tudom, igen, enyhítettek az első gócpontot, amikor megtalálták, akkor ugye bejöttek ezek a korlátozások. Azután talán 4 nappal történtek bizonyos enyhítések, de nem oldottak fel minden korlátozást. Viszont amikor most a második gócpontot, azt hiszem, hogy március 27-én talán akkor igazolták a vírusnak a jelenlétét, akkor megint szigorítottak, nagyjából visszatértünk oda, mint az első gócpont megjelenése után. Ugye ez nagyon összetett, mert itt szó van az állatmozgásokról, egyszer is szó van azokról az állatoknak a mozgásáról, amelyikek érzékenyek a vírusra, de ugyanakkor nem csak azok az állatok hordozhatják, mert mondjuk a patáján egy ló is viheti, és éppen ezért a más állatfajokba tartozó állatoknak a mozgását is korlátozhatja a hatóság, hogyha úgy dönt. És szóval nyilván a húsról, tejtermékekről, és még egy csomó mindenről, ami ragályfogó tárgy lehet, mert hogy a vírusnak annak az ellenálló képesség az elég hosszú, 2 héttől, úgy egészen 40 napig túlélhet különböző környezetben, ugye nedves környezetben hosszabb ideig, száraz környezetben rövidebb ideig vannak ilyen különbségek. Ezeket figyelembe véve hozzák meg ezeket a korlátozásokat, meg nem csak ezt veszik figyelembe a hatóságok ilyenkor, hanem azt is, hogy mik azok az érdekek, amik ugyanakkor sérülnek ezzel. által, mert például Romániában nagyon sok tejet vásárolunk Magyarországról, hát vásárolnak a tejfeldolgozók Magyarországról, határmenti telepekről. Most, hogy határnak a magyar oldaláról mondjuk 20 kilométerre van román oldalon egy feldolgozó, és ott átjön a tej, az nem biztos, hogy járványügyi szempontból olyan nagy kockázatot jelent, és nem biztos, hogy egy óriási telepet ezzel érdemes ellehetetleníteni, úgyhogy ilyen esetekben külön óvintézkedésekkel, de tesznek kivételt a hatóságok, természetesen akkor, hogyha erre van lehetőség. Például teszteket végeznek az állatokon, a tejben, tehát van erre Magyarországon nagyon komoly munkát végez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnak a laboratóriuma, és nagyon-nagyon-nagyon sok tesztet is végeztek az utóbbi időszakban, és én úgy látom kívülről, hogy nagyon jól kézben tartják a helyzetet, és azt, hogy ez nem harapózott el még jobban, az azért nagyrészt nekik köszönhető, jó munkát végeztek. Egyébként pont tegnap este olvastam, az Európai Bizottság is ilyenkor az EUVET szervezet keretén belül küld egy állatorvos csoportot, akik együttműködnek az adott ország hatóságaival, és ők nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoznak a magyar hatóságoknak a munkájáról. Annyit ír a jelentésben, hogy annak ellenére, hogy látják azt, hogy a személyzet nagyon leterhelt, és lehet, hogy több személyzetre lenne szükség, a hatóságnál nagyon-nagyon jó munkát végeztek. És én azt hiszem, hogy a vírusnak a tulajdonságait is ismerve, ezt bárki, aki kicsit is a témában jártas, az látja, hogy nagy baj még nem történt.
És nálunk sem lesz baj, hogyha betartjuk a szabályozásokat, mire hívnád fel a figyelmüket a székelyföldi és erdélyi gazdáknak, mert hogy alapvetően ők azok, akik ott vannak a helyszínen.
Igen, tulajdonképpen egy ilyen fejünk fölött lebegő fekete felleg, az néha még jó is tud lenni. Nyilván, ha ide jön, akkor az senkinek nem jó, de az, hogy figyelünk arra, hogy mi történik a világban, és hangsúlyt fektetünk arra, hogy vannak járványos betegségek, amiktől óvakodni kell, az jó lehet olyan szempontból, hogy kicsit átgondoljuk azt, hogy is védekezünk a járványok ellen. Na most azt nem lehet kihagyni a számításból, hogy nálunk teljesen más körülmények vannak, mint Nyugat-Európában, társadalmi szempontból, tehát sokkal többen tartanak állatot. Sokkal több háztáji gazdaság van, ahol szinte csak száj- és körönfájás vírusára fogékony fajokat tartunk, ugye szarvasmarhát, disznót, kiskérődzőket, jót, kecskét. Úgyhogy nálunk sokkal nehezebb lenne megállítani egy ilyen járványt, mint akár Magyarországon. Telepek is sokkal kisebbek, sokkal több van belőlük, sokkal közelebb vannak egymáshoz. Ami nagyon fontos, amire bíztatni szeretnék mindenkit, hogy egyszer is mindenki informálódjon valós forrásokból. Ez egyrészt megnyugtató is lesz mindenki számára. Másrészt, hogyha valós forrásokból informálódunk, csak akkor tudunk egy értelmes stratégiát kialakítani magunknak. Ezt egy elég fontos dolognak látom. És a hatóságoknak a munkáját együttműködéssel lehet megkönnyíteni. A hatóságok mindent meg fognak tenni azért, és megtesznek most is azért, hogy ne kerülhessen be ez a vírus Romániába, és ha ne adj Isten bekerül, abban az esetben is mindent meg fognak tenni, hogy ezt minél hamarabb lokalizálják. Nem akarok itt konteókat cáfolni, vagy téfiteket eloszlatni, mert annyi van, hogy azt nem tudjuk akkor se, hogyha délutánig itt ülünk, de egy fontos dologra felhívnám a figyelmet, hogy nem öltek le olyan állatokat, amelyikek nem voltak fertőződtek Magyarországon. Szlovákiában változik folyamatosan a stratégia, ott egy kicsit más a helyzet, de Magyarországon ilyen nem történt. Tehát csak igazoltan fertőzött állományokat öltek le, illetve ajánlották azoknak a gazdáknak, akik a telepek környékén vannak, és fogékony állatfajokat tartanak, főleg a sertés esetében ajánlották azt, pont azért, amit az elején mondtam, hogy a sertés az első szakaszban nagyon fontos szerepet játszott, hogy a házi vágást azt jó lenne minél hamarabb megtenni és időzíteni. Illetve aki ezt nem tudja megtenni, annak a hatóság segíthet benne, de kérésre, és állami kártalanítás mellett segít a hatóság abban, hogyha valaki tudatosítja azt, hogy tart otthon egy sertés, de ezzel nem akar másokat veszélyeztetni, meg nem akar egy ilyen történetnek a főszereplője lenni, akkor levághatja. De ami fontos az, hogy nem vágtak le olyan állatokat, amelyek nem voltak fertőzöttek, olyanokat nem vágtak le, és nem is fognak leölni olyan állatokat, amíg a járványt ezekkel az eszközökkel meg lehet fékezni. Ez a Nébiknek a közleménye alapján tudhatjuk, tehát nem egy saját információ. És amit a hatóság elrendel, az be kell tartani. Most a hatóságnak nálunk azért lenne sokkal nehezebb dolga, mert rengeteg gazda van. Tehát ahol 2300 állatnak egy gazdája van, ott annak az egy gazdának kell elmagyarázni. Ahol 2300 állatnak, mondjuk szerintem átlagosan itt nálunk, 2300 állatnak biztos, hogy van 100 gazdája, 2300 szarvasmarhára, ha például gondolunk a Székelyföldön nagyjából egy falunak a szarvasmarha állomány, ott biztos, hogy van százszaros marhatartó gazda. Abban az esetben mindenkinek egyenként nem tudják, a hatóság nem képes úgy kommunikálni, mint egy telepvezetőnek. Ezért egy nagyon fontos dolog az, hogy a közvélemény informálva legyen, és hogy az emberek tudatában legyenek annak, hogy ez mi, és annak, hogy a hatóság mit is akar az intézkedéseivel elérni. Ez ugye Európai Uniós stratégia, ezt említettük, hogy hogy védekezünk. Az, hogy a fertőzött állatokat leöljük. Ettől az Európai Uniós stratégiától eltérni nem lehet és nem érdemes, mert gyakorlatilag ettől függ a megélhetés az állattartóknak. Tehát lehet vitatkozni vele, lehet gondolkozni arról, hogy esetleg miért ez a stratégia. A vitatkozás helyett ajánlom inkább az informálódást először, utána lehet vitatkozni. Viszont azt tudjuk, hogy ez érdeke mindenkinek, az, hogy az EU-nak teljes jogú tagja maradjunk, ami az állatmozgásokat, az állati eredetű termékeknek a mozgását érinti.
Farkas Schüller István, köszönöm szépen, hogy sikerült általad és veled tisztázni itt csomó mindent, és hogy a gazdáknak is akár hasznos tanácsokat adhattunk. Én megígérem neked, hogy folytatni fogjuk a beszélgetést. Reméljük, hogy nem történik semmi olyasmi, ami veszélyre adhatna okot, de hát jobb félni, mint megijedni, vagy hogy mondják. Köszi szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Hangoló. Áthangoljuk a napot.